Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Lila Suka Dász, polgári nevén Kis Simon László Vaisnava lelkész, akivel a társadalom egészséges berendezkedéséről fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon átfogó kérdés, de az aktualitását a napi politikai események adják. Ugye tudjuk, hogy a Közel-Keleten micsoda káosz van most jelenleg is, ugye Líbiában, Egyiptomban, Szíriában, gyakorlatilag az állam megszűnt, hát nem mondom, hogy megszűnt létezni, de a lényeg az, hogy nagyon nagy kavarodás van, és igazán nem működik egy normális társadalom. Ugye, amikor menekültek vannak, nem tudják az életüket normálisan vinni, akkor az nem egy működő társadalom, hanem valamilyen átmeneti állapot. Tehát én arról szeretném kérdezni Lila Suka Prabhut, hogy van-e olyan társadalmi modell, ami a mai kor számára is megfelelő lenne? Mert úgy látom, hogy azok az államberendezkedések, amelyek most vannak, azok nagyon labilisak.
A védák beszélnek arról, hogy a társadalomnak is szolgálnia kell az emberiség célját. Mi az emberiség cél, hogy mindenki szeretne boldog lenni. És a védák beszélnek háromfajta boldogságról. Érzéki, érzelmi és lelki boldogságról. És természetes, hogy mindenki szeretne boldog lenni. És egy megfelelő vagy tökéletes társadalmi berendezkedés az azt szolgálja, hogy a társadalom tagjai meg tudják kapni ezt a szükségletüket, hogy boldogok tudjanak lenni minden szempontból.
Említetted ezt a három féle boldogságot. Egy kicsit megmagyaráznád, hogy ez mit jelent?
Az első, az érzéki boldogság, az azt jelenti, hogy mindannyiunknak van egy testünk, és a testnek is vannak igényei. Ugye szeretünk finomakat enni, az embereknek vannak családja, van családja, szeretnének gyerekeket, stb. Tehát, hogy mindenki szeretne egy anyagi boldogságot is, ami egy emberi lény számára természetes. A védek beszélnek arról, hogy az anyagi boldogságnak, vagy az érzéki boldogság az ideiglenes. Tehát, hogy van egy ideiglenes tapasztalat, ami keveredik szenvedéssel. Senki nem akar szenvedni, de
az mégis muszáj.
Érzéki boldogság keveredik szenvedéssel. És az önzés is egész dominánsan jellemzi. A második, az érzelmi boldogság, az arról szól, hogy amellett, hogy van egy testünk, mi emberi lények vagyunk, vannak érzelmeink, elménk, és emberi kapcsolataink. És ahhoz, hogy az emberi kapcsolatainkban boldogok, elégedettek legyünk, akkor szükséges, hogy megfelelően tudjuk tisztelni egymást, a családtagjainkat, a barátainkat, a férjet, feleséget, tehát, hogy amilyen kapcsolataink vannak, mert az emberi kapcsolatokról nyerhető boldogságnak az alapvető elve, hogy valaki hajlandó tiszteletet mutatni a másik személy iránt, és hajlandó áldozatot hozni érte. De az emberi kapcsolataink ideiglenesek, ugye itt élünk egy pár évig ebbe a testbe, 60-70-80 évig, nem tudjuk, hogy meddig, és minden kultúrában van szó arról, hogy mi igazából transzcendentális élőnyek vagyunk, lelkek, akik többek vagyunk, mint csak ez az anyagi test. A védák úgy beszélnek erről, hogy a test az a léleknek a ruhája. És kell, hogy nekünk legyen célunk a ruha levetése után is. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy magasabb rendű célja az életünknek. És a védek beszélnek arról, hogy ez a magasabb rendű cél az önmegvalósítás, hogy megvalósítjuk azt, hogy mi lelkek vagyunk, örökkévaló lelkek, és ennek az örökkévaló léleknek van egy örök kapcsolata a legfelsőbb személlyel. És ez a lelki boldogság, ez igazából a legfőbb célja a társadalmi berendezkedésnek. De nem csak ez a célja, mert mind a mellett meg kell élni, mindenkinek fenn kell tartani a családját. Tehát, hogy a többi cél is fontos, de ezek a másik célok mind ennek vannak alárendelve. És amikor ez egy megfelelő egyensúlyban, harmóniában van, akkor mind anyagi, mind lelki szempontból elégedett lesz a társadalomnak.
Mit látunk a mai nyugati társadalomban?
Elégedetlenséget.
Minden. Mi ennek a gyökere?
Az elégedetlenségnek a gyökere, hogy nem ott keresik az emberek a boldogságot, ahol az van. Tehát, hogy a nyugati kultúra az érzéki boldogságot hangsúlyozza, és amikor ez egyensúlyban van, hogyha valaki több érzéki boldogságot akar, az több szenvedésbe kerül. Hogyha még több érzéki boldogságot akar, az még több szenvedésbe kerül. És ez a kettő, ez együtt megy, vagy fölfelé.
Tehát például az, hogy van egy ilyen elva az amerikai társadalom, hogy dolgoz keményen és élvez keményen, ugye? Tehát, hogyha én nagyon akarok élvezni, akkor nagyon keményen kell dolgoznom érte, igaz? Ez a szenvedés, vagy más szenvedésre gondoltál?
A probléma, hogy mivel az anyagi erőforrások korlátozottak, akkor sajnos az egész világon szembetűnő, hogyha valaki többet akar élvezni, akkor valaki másét fogja elvenni. Uh-huh. És ezt nem csak a mai társadalomban, hanem a történelemben látjuk, hogy akkor próbálják elvenni másokét, ezért voltak a háborúk, hogy most is ezért vannak a háborúk, hogy próbálnak az emberek beavatkozni egymás jogaiba. És amikor ez a élvezetre való vágy, ez egy egészségtelen tartományba kerül, akkor háborúk robbannak ki nemzetek között, vagy háborúk robban, vagy a családon belül is harcolnak egymással az emberek.
Igen.
Tehát, hogy a probléma, hogy békétlenség és erőszak lesz az eredménye. Tehát, hogyha valaki nem kontrollálja ezt a késztetés, hogy nem tartja egy helyes mederben, akkor annak szenvedés lesz a következménye, elkerülhetetlen, és ezt látjuk magunk körül a világban, elég csak megnézni egy híradót, vagy kinyitni egy újságot.
Igen, igen, ránk ömlik az egész borzalom. Na de akkor nyilván van valami jobb megoldás, nem?
Természetesen a védák azt kínálják, hogy mindenkinek vannak anyagi szükségletei, vagy tetszés szükségletei, érzelmi szükségletei és lelki szükségletei. És a társadalmi berendezkedésnek azt kell szolgálnia, hogy a társadalom tagjai minden három szükségletüket megfelelő mértékben megkapják. De ehhez az szükséges, hogy valakinek legyen egy lelki célja. Az, hogy megvalósítja azt, hogy ő örökkévaló lélek, és a kapcsolatát a legfelsőbb személlyel. És ez független attól, hogy valaki milyen vallásos felekezetnek a tagja, akkor szükséges, hogy ő akarja ezt a kapcsolatot. Mert ebből a kapcsolatból fog származni egy transzcendentális boldogság. És amikor valaki tapasztal egy transzcendentális boldogságot, akkor a többi mind a családi kapcsolatait és mind a testi szükségleteit egy megfelelő mederben tudja tartani. Hogyha valaki nem tapasztal egy magasabb rendű boldogságot, akkor azt gondolja, hogy ezeket az anyagi boldogságot kell fokoznia, még annak árán is, hogy másokat kell kihasználni emiatt. És ezt látjuk magunk körül a világban, mivel az emberek elvesztítették a kapcsolatukat a legfelsőbb személlyel, ezért nem restek szenvedést és fájdalmat okozni másoknak.
Igen, hát ezt természetesen ezt látni a hétköznapokban. Na most milyen az a bizonyos társadalom, amelyet a védák javasolnak?
A védák figyelembe veszik valakinek a
természetét.
Természetét. Figyelembe veszik azt, hogy ő milyen munkára érez elhivatottságot. A védák beszélnek arról, hogy van négy fő csoport, amit úgy hívnak, hogy varnák. Az elsőt azt úgy hívják, hogy brámanák, értelmiségiek, tanítók, a másodikat ksatriáknak, vezetők, adminisztrátorok, katonák, akik felelősek azért, a társadalomban minden egyén megkapja azt, amire szüksége van. A harmadik csoport vajsják, kereskedők, akik művelik a földet, gondoskodnak az állatokról, kezelik a pénzügyeket. És a negyedik súdrák, akik pedig segítenek az előbb említett három osztálynak, és ők dolgoznak igazából. Mindegyik négy osztály dolgozik, de egy olyan módon, ami az ő természetüknek megfelelő, amit igazából szeretnek csinálni. A védák oly módon építették fel a társadalmat, hogy mindenki azt csinálja, amit ő szeret csinálni. A védikus társadalomban mindenkinek a hobbija volt a munkája.
Aha.
Tehát, hogy a különbség, hogy az emberek ma azért mennek dolgozni, mert muszáj dolgozni, meg kell élni, és kell pénzt keresni a megélhetéshez, de az esetek túlnyomó többségében nem feltétlenül szeretik azt csinálni. Vannak szerencsések, akik abból élnek meg, amit szeretnek csinálni, de ez...
Én ilyen voltam, amíg aktív voltam. Nekem mindig a hétfő volt a kedvenc napom a héten.
Szerencsé. De azt hiszem, hogy ezek a manapság minte is akkor kisebbségben vannak. Nem ez az általános.
Azt hiszem.
És a védek, mert mindenki szeret valamit csinálni. A brámanák, az értelmiségiek, a tanárok, ők védelmezik a tudást, ők abból merítenek örömet, hogy tanulnak és megosztják a tudásukat másokkal. A vezetők vagy adminisztrátorok, ők abból merítenek örömet, hogy segítik az embereket, védelmezik az embereknek az igényeit, utakat, iskolákat, lehetőségeket biztosítanak ahhoz, hogy a társadalom békésen tudjon élni.
És gondolom a külső ellenség ellen
és akkor megvédik mind a tolvajoktól, akik belül vannak a társadalomban, mind pedig a külső ellenségektől. A vajsák, kereskedők, ők szeretnek a természeti erőforrásokból gazdasági lehetőségeket előállítani a földből, ugye a bányákból, vagy a tengerekből, vagy akkor lefoglalják az állatokat azért, hogy pénzük legyen, és szeretik, hogyha van pénzük, és értenek is hozzá, hogy hogyan legyen pénzük, de azt a pénzt a társadalom számára, nem csak maguk számára, hanem a társadalom számára is állítják elő. És a sudrák, vagy akik dolgoznak a társadalomban, ők szeretnek mindezeket a megtermelt javakat átalakítani, hogy azok szépek legyenek. Hogy a használati tárgyaink azok szépek legyenek, művészetek, vagy valaki szórakoztatás, hogy az emberek tudják élvezni úgymond az életet, hogy legyenek szép tárgyaik, szép zene, minden, ami szükséges ahhoz, hogy jól érezzék a társadalom tagjai magukat. Tehát, hogy mindenkinek megvolt a maga helye, mindenki szerette azt, amit csinál, és igazából a társadalom együtt működve tudott haladni egy transzcendentális, egy lelki cél felé, és minden tagja a társadalomnak tisztelve volt azért, amit csinált, mert mindenki fontos, ugyanúgy, mint egy test. A testnek van feje, vannak karjai, törzse, lába, és a testnek mindegyik része fontos. Ugyanúgy ez a társadalmi test, a tanítók, ők a fej, a vezetők, a karja, a kereskedők, vagy földművesek, ők a törzs, és a dolgozók, ők a lábai. De a test az együttműködik, hogy ha valamelyik részét kivesszük, akkor a test megbénul.
Megbénul és nem képes működni, igen.
Tehát, hogy mindenkire szükség van, ezért mindenki megkapta a megfelelő tiszteletet, amit érdemel.
Most ez a társadalom berendezkedés, ugye ez nyilván Indiából jön, vagy Indiában volt régi időkben. Ez vajon azonos a kasztrendszerrel?
Egyáltalán nem, mert a mai kasztrendszer az már egy kifordított módja az eredeti védikus társadalmi berendezkedésnek.
Ez azt mondjuk, hogy egy bomlás termék.
Lehet így is
társadalmi bomlás termék
kifejezni, mert itt a fő hiba a kasztrendszernek, hogy valaki csak azért egy társadalmi rendnek a tagja, mert abba beleszületett. És ez egy ostobaság, mert ugyanúgy egy orvosnak a fia akkor lesz orvos, hogyha ő képes...
Elvégzi az egyetemet.
Elvégzi az egyetemet. Önmagában nem lesz orvos, főleg, hogyha nem ért hozzá, vagy hogyha még el is végezte az iskolát, de igazából nem akarja azt csinálni. Tehát, hogy a védikus rendszernek az alapja a tulajdonságok, hogy ki mihez érez elhivatottságot, és képesíti magát abban a tekintetben. És ez a kasztrendszer, ez pedig abból alakult ki, hogy bizonyos emberek ragaszkodtak, hogy megtartják az előjogaikat, de nem végzik megfelelően a kötelességeiket hozzá. Amikor a jogok és a kötelességek egyensúlya megbomlik, akkor azt látjuk a mai Indiában, mint kasztrendszer, hogy valaki követeli jogait, de nem végzi hozzá a kötelességeit. És a varnásomban a jogok és a kötelességek természetesen egyensúlyban voltak. Tehát, hogy...
És mi alakítja az embereknek a természetét? Ugye beszéltél arról, hogy akinek ilyen tudós vagy papi természete van, az lesz brámana, aki inkább ilyen harcos, vagy uralkodó, vagy irányító, az lesz egy ksatria. Ugye aki a pénzhez ért, az a vajsi lesz, és így tovább. De hogy akkor mi alakítja az embereknek a természetét?
A természetét a Bhagavad Gita beszél arról, hogy itt a világot három kötőerő irányítja, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság. A jóságnak a fő sok tulajdonsága, de a fő tulajdonsága az önfegyelem. A szenvedélynek a fő tulajdonsága az anyagi vágyak utáni reménykedés, vágyakozás. És a tudatlanságnak a fő szimptomája az pedig a düh. És ezek a kötőerők igazából áthatják az egész világot. Nem csak a magok, az embereknek a természetét, hanem mindent igazából ezek irányítanak. És ha attól függ, hogy valamelyik valakire ezeknek a kötőerőknek milyen kombinációja hat, attól függ, hogy ő milyen késztetéseket vagy hajlamokat érez.
Mondjunk példát, hogy ez így értetlenül.
Például a jóság kötőerőjének az egy pár tulajdonsága, hogy valaki szereti tudni dolgokat, tiszta, önfegyelmezett, igazmondó, és
kegyes
például, nagylelkű. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik a jóság kötőjére jellemzők. A szenvedély kötőjére jellemző büszkeség, ambíció, anyagi vágyak, nagyra vágyás, stb., ami azt eredményezi, hogy valaki mindig izgatott lesz. Uh-huh. És a tudatlanság kötőjére pedig lustaság, félelem, illúzió, tunyaság, düh, ezek mind olyan tulajdonságok, amik pedig befedik az embernek a tudatát. És ezek a kötőerők igazából küzdenek, vagy harcolnak egymással. De az a jó hír, hogy mi igazából tudunk választani ezek közül, a kötőerők közül, hogy ki tudjuk fejleszteni magunkba vagy a jóság, vagy a szenvedély, vagy a tudatlanság kötőerejét. Tehát ezek a kötőerők nem statikusak, hanem dinamikusak. És amikor valakire túlnyomó részt a jóság kötőereje hat, akkor ő fog vonzódni olyan tevékenységhez, mint tanítás, oktatás, lelkileg gyakorlása. Akkor a szenvedély kötőerejében valakinek sok anyagi vágya lesz, nagyon, nagyon aktívan fog tevékenykedni, munkálkodni, hogy beteljesítje az anyagi vágyait, de mellett elég sok nehézséget és szenvedést is fog tapasztalni.
Mondjuk egy ilyen hadvezér, vagy harcos, vagy ilyesmi.
Például. Vagy hogyha valakire a tudatlanság kötőerejére jellemző, akkor próbál elmenekülni a valóság elől,
bedrogozza magát.
Akár bedrogozza magát, vagy az alkoholba. Tehát, hogy ezek a... amik megzavarják az embert. És a védák azt ajánlják, hogy mi törekedjünk a jóság kötőre felé, azért, hogy utána túl tudjunk lépni, fel tudjunk lépni a transzcendentális szintre. És ezeket a társadalmi osztályokat, osztályokra hatnak a kötőerők. Akire főleg a jóság kötőre hat, az tud értelmiségi vagy tanár lenni, hogyha valakire a szenvedés, a jóságnak a keveréke, az tud egy vezető lenni, adminisztrátor vagy katona. Hogyha valakire főleg a szenvedély kötőre hat, és egy picit a tudatlanság, akkor tud lenni egy kereskedő vagy földműves, és hogyha valakire főleg a tudatlanság kötőre hat, akkor tud lenni egy dolgozó, aki nem tud önmagában felelősséget vállalni, hanem neki arra van szüksége, hogy valaki megmondja neki, hogy mit csináljon, valaki más vegyen felelősséget, és akkor ő tud valaki másnak a védőszárny alatt cselekedni. És ez természetes, hogy egy társadalomban, a mai társadalomban is megtalálhatók ezek. Mostani társadalomban is vannak tanárok, vannak vezetők, vannak kereskedők, vannak egyszerű munkások. Tehát, hogy ez nem csak a védikus társadalomnak a sajátja, hanem a védikus társadalom egy olyan módon van szervezve, hogy ezek a természetes hajlamok egy transzcendentális cél elérésének irányába vannak irányítva.
Igen, említetted, hogy ugye a védák javasolják, hogy próbáljunk a jóság felé tendálni, mert akkor tudunk transzcendencia felé lépni. Ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag csak a brámanák osztálya az, aki lelki fejlődést tud elérni?
Igazából nem, hanem mindenki tud lelki fejlődést elérni, mert a jóság kötőereje az nyitva mindenki számára. Tehát, hogy ez nem egy társadalmi csoportnak a privilégiuma, hanem igazából mindenki tudja gyakorolni magában a igazmondásnak a tulajdonságát, a tisztaságot, az önfegyelmet, tehát, hogy ebből nincs senki kizárva, mindenki tudja képesíteni magát, mert hangsúlyozom, hogy ezek a tulajdonságokon múlnak, nem pedig az, hogy valaki éppen minek vallja magát, hanem tehát, hogy ezt ki lehet fejleszteni. Tehát, hogy senki sincs kizárva belőle, de ehhez kell erőfeszítést tenni.
Beszéltünk itt, mielőtt leültünk ide a mikrofon mellé, beszélgettünk az életszakaszok rendszeréről is. Erről is szeretnénk hallani, de előbb hallgassunk egy kis zenét. Akkor a zene után folytatjuk.
Thank you.
Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Lila Suka Dász, azaz polgári nevén Kis Simon László Vaisnava lelkész, és a társadalom ideális berendezkedéséről beszélgetünk. Korábban volt szó a négy alapvető társadalmi osztályról, amelyek ugye a papok, a katonák, állami vezetők, a kereskedők, mezőgazdászok és a munkások osztálya. De ugye az életnek vannak szakaszai is, és erre is van egy válasza a védikus tanításnak. Tehát ugye megszületünk, felnövekszünk, családot alapítunk, megöregszünk, meghalunk. Tehát az életnek is vannak a különböző szakaszai, amire ugye már van jó recept, hogy mikor mit kell csinálni. Legalábbis én azt látom magam körül, hogy a társadalom bizonytalan a mai világban e tekintetben is. Sokszor látom, hogy a férfiak úgy 50 körül megbolondulnak, elválnak a gyerekeik anyjától, és elvesznek egy 20 évvel fiatalabb nőt, majd újra gyerekeket nemzenek nekik, és aztán 70 évesen is még gürizhetnek, mert a gyerek még akkor jár iskolába. Tehát, hogy mi a védikus tanítás arra, hogy az élet melyik szakaszában mit kell csinálni?
Először már beszéltünk korábban arról, hogy kell egy transzcendentális cél. Mert itt egy ideig vagyunk ebben a testben, 60-70-80 évig, és tudnunk kell, hogy mi fog történni velünk a halál után. A védek beszélnek arról, hogy mi nem az a test vagyunk, lélek vagyunk, és a lélek örökkévaló. És a társadalmi rendeknek a célja, hogy a társadalom tagjait vezesse e felé a transzcendentális cél felé, attól függően, hogy éppen melyik életrendben vannak. Ugye 25 éve a védek beszélnek arról, hogy az első része az emberek életének, hogy tanulnak. Ugye mindenki megszületik, növekszik, iskolába jár, és próbál tanulni, de nem csak az anyagi tudományokat, hanem a lelki tudást. És lelki tudást tanulja egy lelki tanítómester vezetése alatt. És amikor a tanulók elérik a 20-25 éves életkort, akkor folytatják tovább, eldöntik, hogy nagy részt akkor családot alapítanak, és a családos életükben, amikor dolgoznak, hogy fenntartják a családjukat, neveljék a gyerekeiket, akkor amit tanultak fiatalkorukban a lelki életről, azt próbálják a gyakorlatban alkalmazni. És akkor amellett, hogy tanulmányozzák a szentírásokat, gyakorlatban is alkalmazzák. A családosoknak a fő kötelessége, hogy adományozzanak, mert a családos életben sajnos az önzés elég könnyen előjöhet, és ez a önzés kezelésére a védek előírják, hogy a családosoknak adományozniuk kell, hogy meg kell osztani a javaikat másokkal, és akkor ez segít azokat is, akikkel megosztják, és segít nekik is, hogy tudjanak önzetlenebbek lenni. És akkor természetesen eleget tesznek a kötelezettségeiknek, dolgoznak, felnevelik a gyerekeiket, és amikor a gyerekek felnőttek, és már saját lábra álltak, akkor a családos életből visszavonulnak, olyan 50 éves kor, vagy azután valamennyivel, hogy akkor fel tudjanak készülni a lelki fejlődésre, hogy el fogják hagyni a testet. Mert igazából ezzel a kérdéssel a mai modern társadalom nem foglalkozik.
Igen, mert valahogy a halál ez ki van rekesztve, mint ha örökké élnénk, és hogy az, hogy most meghal egy ismerősünk, vagy egy családtagunk, hogy ez valami katasztrófa, valami rendkívüli dolog pedig.
Mindenkivel történik, mert sajnos a mai társadalomnak a fő probléma, hogy az anyagi testtel azonosítja magát. És ezzel az a probléma, hogy ez a test ez meg fog halni. És hogyha valaki ebben a tudatban van, hogy ő az a test, és meg fog halni, akkor rá nagyon sötét öregkor vár. Mert nem tud vele mit kezdeni.
Igen.
Mert a védek beszélnek arról, hogy ha valaki ennek a testnek akarja gondolni a magát, akkor lehet ezt csinálni, de akkor meg kell oldania, hogy ne legyen beteg, ne legyen öreg, és ne halljon meg.
Van erre valami jó recept?
Igazából nincs.
Nincs.
Nincs, mert Mert egyetlen egy megoldás van, hogy igazából mi nem ez a test vagyunk, hanem fel kell ébredni a lelki önvalónkra. A test a léleknek a ruhája, és a test igazából most is halott.
Igen, csak az a kis lélekszikra működteti ezt a gépezetet, ami mi vagyunk valójában, igaz?
Igen, tehát, hogy ugyanúgy, mint egy autó, az halott anyag. Csak azért tűnik egy autó élőnek, mert van egy sofőr, aki vezeti az autót, és megy egyik helyről a másikra. És amikor a sofőr kiszáll, leállítja a motort, az autó nem működik, és mindenki meglepődik, hogy hát hogy meghalt az autó, nem halt meg az autó, mert az sose élt. Hát ugyanúgy a test, az most se él, csak azért tűnik élőnek, mert ott van a sofőr, ott van a lélek, aki működteti ezt a testet. És amikor valaki azt gondolja, hogy ő azonos az autójával, akkor nagy probléma lesz, mert ez az autó nem örök életű. Ez egy ideig óráig működik. És a társadalomnak, a védikus társadalomnak a fő célja, hogy felkészítse a tagjait arra, hogy megtapasztalják a lelki önvalójukat. Hogy ez nem csak egy elmélet, ez egy gyakorlati tapasztalat, és erre van egy képzés, egy szisztematikus képzés a tanulókoronát, a családos életben, és amikor valaki visszavonul a családos élettől, azt úgy hívják, hogy vánaprasztalrend, valaki akkor együtt él még a férjével, feleségével, de a fő céljuk az, hogy előre haladjanak a lelki megvalósítás útján, és ezért lelki gyakorlatokat végeznek, tanulmányozzák a szentírásokat, és már lemondanak azokról az érzéki vágyakról, amit korábban még lehet, hogy gyakoroltak, még családosak voltak. Mert ez vezet afelé, hogy valaki megvalósítja, hogy nem ez a test az éne. És az utolsó, a negyedik életrendet pedig úgy hívják, hogy szannyász, amikor valaki nem csak visszavonult, hanem lemond az anyagi élvezetekről, és csak kizárólag a legfelsőbb személy szolgálatának szenteli az életét. És ezzel is felkészülve arra, hogy akkor vissza tudjon menni a lelki világba, mert a védák beszélnek arról, hogy az anyagi világon túl, ami a szenvedés birodalma, van egy örök, boldogsággal teli világ, amit lelki világnak, Goloka Vrindavannak a hívnak, ami a léleknek az örök lakhelye, ahol transzcendentális szerető szolgálatot végez a legfelsőbb személynek. És a védikus társadalomnak az a célja, hogy valaki el tudjon jutni ide, ki tudjon lépni a születés és halál körforgásából, vagy hogyha valami miatt ezt nem tudja még elérni egy életen belül, akkor a következő életében egy magasabb szintű testben tudjon megszületni. Tehát, hogy védek beszélnek arról, hogy nem csak, hogy nem ez a test az énünk, van élet a halál után, és szerencsés esetben akkor nem kell újra egy anyagi testet elfogadni, vagy hogyha valaki nem ilyen szerencsés, akkor legalább hagy fogadjon el egy jobb testet, mint amiben most van éppen. Tehát, hogy a védikus társadalom mind anyagi szempontból, mind lelki szempontból próbál gondoskodni a tagjairól. És amikor valaki megkapja ezt a gondoskodást, akkor tud egy kiegyensúlyozott emberi életet élni, aminek van egy magasabb rendű célja. Mert ha az emberi életnek nincs egy magasabb rendű célja, akkor önmagában igazából nincs értelme. Mert hogyha valaki csak tanul, akkor dolgozik, és utána megöregszik, meghal, önmagában ennek nincs értelme. Ennek csak akkor van értelme, hogyha ennek van egy magasabb rendű célja. És sajnos azért szenvednek a mai társadalomban az emberek, nincs egy magasabb rendű céljuk. És az lenne a feladata a társadalomnak, hogy tanítsa ezt az embereknek.
Hát ezek nagyon ideális, nagyon szép gondolatok, de meg lehet ezt csinálni egy egész társadalomban? Most egy kicsit a hallgató kedvére azért elmondom, hogy hol is beszélgetünk mi. Most éppen Krisnavölgyben vagyunk, és ugye itt van egy önfenntartó farmközösség, és hát itt azért valamennyi ebből megvalósul, de beszéljük meg azt, hogy itt mi valósul meg belőle, és mi az, amit ebből társadalmi, össztársadalmi méretekben meg lehet valósítani.
Igen, ez nem egy könnyű feladat a mai társadalomban. Nem abból a szempontból, hogy nem lehet egy társadalmat szervezni, abból a szempontból, hogy a társadalom tagjainak kell, hogy legyen egy transzcendentális célja. Mert minden társadalomban találunk olyan személyeket, akik tanítással foglalkoznak, akik államvezetéssel, államirányítással foglalkoznak, akik kereskedelemmel vagy gazdasági erőforrások előteremtésével foglalkoznak, vagy akik elégedettek azzal, hogy dolgoznak. Tehát, hogy ez minden társadalomban megvan, kivétel nélkül. Minden társadalomban vannak tanulók. Minden társadalomban vannak családos emberek, akik gyermekeket nevelnek. Minden társadalomban vannak nyugdíjasok, akik visszavonultak az aktív élettől. Lemondott rendben élő személyeket már ritkábban találnak.
Hát elég ritkán.
De főleg azért, mert az embereknek kiveszett ez a transzcendentális cél.
Még nincs ismeretük arról, hogy ilyen van egyáltalán, igen, vagy létezhet.
Tehát, hogy a megvalósítani megvalósítható, nem könnyen, de megvalósítható, de a fő feladat, hogy akkor az emberek hogy kapnak egy transzcendentális nevelést, hogy kapnak egy lelki oktatást arról, hogy az emberi élet több, mint csak hogy tanulunk,
evés, alvás, pázás, védekezés.
Igen.
Ugye ezek az alapszükségletek, de ezt egy állat is tudja.
Igen, tehát, hogy
tehát ahhoz, hogy emberek legyünk, ahhoz egy kicsit több kell.
Igen, tehát, hogy ez több kell, hogy legyen ennél. És ha bár a mai társadalomban ez egy nagy kihívás, mert sajnos már a társadalom tagjai azt tanulják már a gyerekkoruktól kezdve, hogy próbáljanak élvezni, hogy próbáljanak minél több pénzt keresni, és azt a pénzt, amit megkerestek, az érzéki élvezetre költeni, a fogyasztói tárgyakra, vagy fogyasztói lehetőségekre költeni. De ez önmagában nem tesz elégedetté az embereket. Tehát, hogy megvalósítható ez a dolog, de nem könnyen, mert van egy nem megfelelő irányi oktatás jelenleg. És ezt a transzcendentális oktatást kell megalapozni. És akkor ugyanúgy itt vagyunk Krisnavölgybe. És Krisnavölgynek a fő célja az, hogy a Krisnavölgynek a tagjai tudják tanulni ezt a kapcsolatokat a legfelsőbb személlyel, és emellett mindenki végzi a kötelességét. Mindenkinek vannak jogai, és mindenkinek vannak kötelességei. Hogy beszéltünk arról, itt Krisnavölgyben is vannak, akik tanítással foglalkoznak, vannak azok, akik szervezik Krisnavölgynek a tevékenységét, vannak, akik kereskedelemmel foglalkoznak, és vannak, akik végzik a dolgukat, mint dolgoznak. Tehát, hogy ez ugyanúgy Krisnavölgyben is jellemző, és itt is vannak tanulók, családosak, akik visszavonultak az élettől, és lemondtak az anyagi dolgokról, és próbálnak kizárólag a lelki előrehaladásra összpontosítani. Tehát, hogy Krisnavölgynek is ez a célja, hogy a tagjainak megadja ezt a lehetőséget.
Igen. Én mint így félig meddig kívülálló, mert én sajnos, de így van, hogy nem itt élek Krisnavölgyben, ugye azért elmondhatom, hogy ugyanakkor ettől a négy, mondjuk úgy, foglalkozási csoporttól függetlenül itt mindenkinek megvan a lehetősége a lelki fejlődésre. Tehát mindenki végzi azt a lelki folyamatot, ami a legfontosabb a Krisna tudatban, ugye a Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, úgynevezett maha mantrának a vibrálását, járnak a templomba, Istennek felajánlott ételeket esznek, tehát itt tulajdonképpen senki elől nincsen elzárva a lelki fejlődés lehetősége, pedig lehet, hogy éppen a teheneket gondozza, vagy a földeken dolgozik, tehát nem feltétlenül irodában, számítógéppel, de ugyanakkor a lelki fejlődése ugyanúgy lehetséges, mint bárki másnak.
Igen, tehát, hogy ez a fő cél, és mindezek mellett akkor figyelembe van véve az egyénnek a természete, hogy milyen munkára érez hajlandóságot. Természetesen itt Krisna völgyben sem annyira idilli még a helyzet, hogy mindenkinek csak olyan tevékenységet kell végeznie, amit ő szeret. Természetesen nálunk is van, természetesen ezt próbáljuk figyelembe venni, de vannak olyan időszakok az évben, amikor lehet, hogy még nem az ő természete, vagy nem a szíve csücske, de akkor meg kell csinálni. Tehát, hogy ez természetesen nem ilyen idilli, de próbálunk arra törekedni, hogy legalább amennyi lehetőségünk van, hogy mindenki olyan tevékenységet végezzen, amihez ért, és amihez a legjobb kedve van.
Igen. Elmondhatom a saját ismeretségi körömből, hogy tulajdonképpen az élet szakaszokkal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy akik idősebbek, tehát akik nem végeznek valamilyen lelki folyamatot, és idősebbek, azok egyre inkább keserűek lesznek. Tehát volt egy öreg barátom, akkor 85 éves volt, amikor meghalt, ővel akkor halál előtt egy-két évvel beszélgettem, és megkérdeztem tőle, hogy hogy áll a vágyakkal, egész konkrétan és nevén nevezve a dolgot, a nemi vágyakkal, mert így kíváncsi vagyok, hogy voltam, hogy egy ilyen 80 fölötti ember, az már túl van ezen, hogy lerakta ezeket már nem zavarja őt. Azt mondja, hogy is ez a vágy az mindig ott van, csak a test már nem képes. Tehát tulajdonképpen talán ez van emögött, hogy ugye egy életet azzal tölt az ember, hogy megpróbál élvezni, és akkor amíg a teste bírja, addig még ez sikerül is. Egy pontig persze, mert azért sem a nemi, sem az egyéb élvezetek, mit tudom én, a evés-ivás, ezek sem korlátlanul hajszolható dolgok. Tehát ugye, de hát mégis valamennyi ideig ez úgy megy, aztán utána már ez nem működik, egyszerűen a test nem bír már emészteni, vagy nem képes a nem életre, és akkor tulajdonképpen a keserűség van, és tehát tudom, ahogy Ady Endre mondja, bénán esünk koporsóba, tehát hogy már mire meghalunk, már semmit nem tudunk kezdeni a testünkkel, és keserűek leszünk, és csalódottak. Itt azonban azt látom a Krisna völgyben, hogy itt az öregek, vannak öregek, hogy az öregek is vidámak, derűsek, igazán nem nagyon lehet megkülönböztetni, mondjuk a hajuk, az amúgy is férfiaknál borotvált fejükön nem is nagyon látni, hogy őszek, vagy a hölgyek azok hát ott látni, hogy őszek, de igazán a kinézésüktől eltekintve nem nagyon lehet megkülönböztetni őket a fiataloktól, mert derűsek, pozitívak, bizakodók, jókedvűek. És ezt az állapotot, ezt tanúsíthatom, hogy megtartják egészen az utolsó percekig. Tehát hogy van ez? Hát most nemrég volt egy haláleset, amely teljesen más volt, mint a külvilágban. Egy kicsit megemlékezhetünk akkor erről a hölgyről is.
Igen, ez tavaly szeptemberben volt. Ráda Kund Matajinak hívták a hölgyet, aki akkor 70 éves volt, és már itt élt Krisna völgyben legalább 20 éve. És ő gyakorolt aktívan a lelki életet, egy nagyon-nagyon szorgalmas lelki gyakorló volt, aki emellett végezte a kötelességeit, először könyveléssel foglalkozott, majd később a Tulasi házban egy növényeket, szent növényeket gondozott, az volt a fő szolgálata, és beteg lett, ő is rákos lett, és ez már olyan 8-9 évvel ezelőtt volt, de akkor kapott kezelést, és úgy nézett ki, hogy akkor túlment rajta, de aztán a tavalyi évben megint előjött ez a betegség, de nagyon, nagyon jókedélyű volt az utolsó pillanatokig, és gyakorolta a lelki életet, és az utolsó időszakban, az utolsó egy hónapban igazából mindig voltunk vele 0-24 órában felváltva, és az utolsó napokban pedig már még elég sokan, hogy segítsünk neki ebben a legnehezebb időszakban, és ő nagyon, nagyon szépen vette ezt a legutolsó vizsgát, mert ez a halál igazából az a vizsga. Egy lelki gyakorló számára, hogy hogyan sikerült az egész életében megvalósítani azt, hogy ő lélek, a halál pillanatában van a végső vizsga, az az érettségi. Hogy akkor most valaki meg tudta valósítani, hogy nem azonos a testével, és ez a hölgy egy nagyon szép példa volt rá, hogyha valaki szorgalmasan gyakorolja a lelkiletet, akkor ez megvalósítható most is. Tehát, és Krisna völgynek az az üzenete, hogy adjuk meg a lehetőséget erre az embereknek. Lehet, hogy most sokan nem kapják meg ezt a lehetőséget, de a mi tevékenységünk az arról szól, hogy mi próbáljuk megosztani azokkal, akiket ez érdekel. Lehet, hogy sok embert nem érdekel, mert az emberek túlnyomó többségét elvarázsolja a reklámok tömpök elege, hogy milyen boldog tud lenni ebben a világban. De igazából, amikor egyre öregebb lesz ez a test, és ez mindenkivel megtörténik, akkor fogja látni, hogy a test egy idő után már nem alkalmas az élvezetre, és amikor a test már nem alkalmas az élvezetre, és nincs más, akkor csak a keserűség marad, mert a test már nem alkalmas az élvezetre, a lelki életre pedig nem lett tanítva arra, hogy ő nem ez a test, hanem lélek, és lélekként még egy magasabb rendű boldogságban tud része lenni, mint amikor élvezte az anyagi világot, akkor igen, az nagyon keserves lesz.
Számomra rendkívül megkapó, megindító volt, nyugodtan mondhatom az is, hogy itt Krisna völgyben a halált teljesen máshogyan kezelik, mint a társadalom többi részében. Tehát ugye mondjuk ki, hogy a halál az tulajdonképpen egy denaturálódott esemény a társadalom nagy részében. Ugye általában a halálos betegeket berakják egy elfekvőbe, vagy valamilyen osztályra, és hogyha ugye a krónikus betegekről van szó, és vagy látogatják őket a rokonok, vagy nem, de a lényeg az, hogy ez az egész el van dugva, hogy ez tehát a társadalom életéből így ki van szeparálva. És számomra rendkívül megindító volt, hogy Radha Kund Mataji-nak az utolsó heteiben mindig volt társasága, és mindig egy pozitív hangulat vette körül, ami segített neki ennek a érettségi vizsgának a sikeres letételében. Én magam is kétszer is voltam ott, és ugye ezt a maha mantrát, amit az előbb elmondtam, ezt a maha mantrát vibráltam ott az ő jelenlétében, és csodálatos volt az, hogy a haldoklót nem hagyják magára. Pedig a mai nyugati típus társadalomban a haldoklót, szóval a halállal egyedül kell mindenkinek megküzdeni, és semmi segítséget nem kap, de ez itt nem így van. Ez engem roppant megragadott, és egyben adott is egy bizonyos reményt, hogyha majd én kerülök oda, akkor nem kell nekem egyedül megküzdenem ezzel a helyzettel.
Igen, ez egy feladat, amivel mindenki szembe fog kerülni, kivétel nélkül, de erre a feladatra fel kell készülni. És a varnásram, vagy ez a társadalmi berendezkedés egy védikus időben, ez egy iskola, ami felkészíti erre a társadalmának az összes tagját. Tehát, hogy a védikus társadalom ajánl erre egy megoldást, ajánl erre egy transzcendentális megoldást, de nem csak egy transzcendentális megoldást, hanem figyelembe véve az egyénnek a természetét, akkor fokozatosan, lépésről lépésre készíti fel ezt természetesen. Tehát egy fokozatos, lépésről lépésre történő oktatás, hogy valaki meg tudja valósítani azt, hogy ő lélek, nem azonos ezzel a testtel, és el tudja érni a legfelsőbb célt, a legfelsőbb személynek a tiszta odaadó szolgálatát. Igazából ez a célja a védikus társadalomnak.
Igen, hát persze a mai kor erre elég nehéz, tehát eléggé kedvezőtlen környezetet ad. Ugye a mai kor, amivel élünk, ez a mondjuk így, hogy vaskor vagy kaliuga, ez tulajdonképpen a ciklikusan ismétlődő korszakok közül a legrosszabb, ez az, ahol a, tulajdonképpen a korábbi erények már nem érvényesülnek. Ugye van ez a négy brahminikus erény, megpróbálom felsorolni, ugye a tisztaság, a kegyesség, a lemondás és az igazmondás. Ugye, jól soroltam föl? Ugye most, ha meggondoljuk a mai modern világban, igazán az első három már nem is számít erénynek. Tehát egyszerűen a társadalomnak a közgondolkodása olyan, hogyha valaki mondjuk a tisztaságot követi, tehát például ugye legkonkrétabban ugye szűzen megy férjhez, vagy szűzen házasodik meg, akkor már lesajnálják, hogy hát szegénynek nem jött össze. Ugye, tehát ez ma a norma az, hogy házasságunk kívüli nem élet, ez teljesen elterjedt. Vagy a kegyességet veszem, ugye a mai világban egyre jobban terjed a húsevés, ugye még ezelőtt 50 évvel Indiában nem nagyon ettek húst, legfeljebb csak a muszlimok, de ma már a hinduk is húst esznek, ami azt jelenti, hogy a kegyesség az teljesen kiveszőben van, ugye és az állatokkal szembeni kegyetlenség az azzal a következménnyel jár, hogy a társadalommal is az erőszak egyre általánosabb lesz. Ugye, ha azt veszem, hogy a lemondás, ugye említetted az előbb a reklámokat, ugye a reklámok azok arra hergelik az embert, hogy fogyasszon minél többet, mert ott van a boldogsága, ugye, és az ember megveszi a plazma tévét, hazaviszi, bekapcsolja, és rögtön lát egy reklámot, hogy neked még ez az ócska vacak van, hát itt van a legújabb tévé, ezt kell megvenni, ugye? Tehát ez a pazarló, földet pusztító, ökológiailag rettenetesen káros fogyasztási rendszer, ez a norma, ez a követendő ideál. Ami még úgy, ahogy tartja magát, tehát azért ma még meg lehet buktatni egy kormányt azzal, hogyha kiderül, hogy hazudott. De tehát ez azt jelenti, hogy az igazmondás még értéknek számít, de szerintem ez se sokáig. Tehát, hogyha ez így halad, akkor hülyének fogják tartani azt, aki törekszik az igazmondásra, mert ugye a hazugsággal jobban lehet érvényesülni. Tehát ez a közeg, ez nem nagyon kedvező erre az oktatásra, de én azt hiszem, hogy mégsem kell feladnunk, igaz?
Igen, habár nem könnyű a helyzet, de amikor valaki törekszik az igazmondásra, akkor annak következménye az lesz, hogy neki is igazat fognak mondani. Hogyha valaki hazudozni próbál, vagy az lesz a fő tevékenység, hogy becsap másokat, akkor ő is be lesz csapva. Tehát, hogy mindennek van két oldala, hogy mi mit adunk, és mit fogunk kapni. És hogyha társadalomról beszélünk, és hogyha minden tagja hazudik, akkor minden tagjának hazudni is fognak.
Igen, tehát mindenki rosszul jár, így van?
Tehát, hogy a kérdés, hogy milyen társadalomban akarunk élni, egy olyan társadalomban, akiknek a tagjai igazat mondanak egymásnak, igazságot kapnak, vagy akik hazugságot kapnak. Amikor azt mondjuk, hogy hát az igazmondása nem lehet érvényesülni, akkor hazudni fogok, és hogyha ez a követendő példa a társadalom összes tagja számára, akkor az azt jelenti, hogy a társadalom összes tagja hazudik egymásnak. Tehát, hogy társadalmi szinten akkor a hazugság lesz, és akkor mindenki kedvesen becsapja egymást. Tehát, hogy a kérdés, hogy mi mit akarunk tanítani, ugye most itt kisebb mértékben Krisna-védák a tagjainak, vagy nagyobb mértékben mondjuk Magyarországnak, vagy a világnak, hogy hát milyen társadalomban szeretnénk élni, mert egy olyan példát kell mutatnunk. Ugye? Tehát, hogy az a lényeg, hogy amit a társadalomban látni akarunk, azt nekünk kell elkezdeni.
Igen.
És amikor mások is látják ezt a példát, akkor fogják követni. Tehát, hogy mi a jó a társadalom számára, azt kell csinálni. Mert hogyha csak rövid távon nézzük, akkor lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy a hazugsággal elébre jut valameddig, de igazából, hogyha ez lesz az etalon, akkor az társadalomnak az összes tagja akkor csak be fogja csapni egymást.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Rengeteg szála ága boga van ennek a témának, de sajnos többre nincs időnk, talán majd egy másik alkalommal. Tehát ez volt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. Vendégünk Lila Suka Dász, azaz Kis Simon László Vaisnava lelkész volt, és a mikrofonnál Madupati Dász, azaz polgár nevemben Mérő Mátyás ült. Góranga.
Góranga.